Szereted a művészeted? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi.
Egy igaz.
Érdekel a kedvenc énekesed, színészed múltja, jelene, jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts velünk minden csütörtök este, itt a Fáklya Rádión, a Kultúra című műsorban.
A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Hát sziasztok, visszatértünk. Így a kultúrát halljátok a Fáklya Rádión, és vendégem Vásári André. Szia, én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Annyi kérdésem van, úgyhogy én rögtön bele is vágok a közepébe, hogy így biztosan beleférjünk. A leges az nyilván biztos, ezt nem én kérdezem meg legelőször, de hogy hogy indultál el a zenei pályán? Mikor döntötted el azt, hogy te zenével szeretnél foglalkozni? És hogy azon belül is a klasszikus vonalon szeretnél mozogni?
Az az igazság, hogy én soha nem terveztem a klasszikus vonalat, és végülis az életem meg is oldotta ezt, mert én most sem, már nem a klasszikus vonalon mozgok. Nagyon korán, fiatalkoromban, óvodáskoromban, általános iskola alsó tagozatában kiderült, hogy van muzikalitásom, van hangom, hallásom, de éppen egy iskolaváltásban voltam, ezért a szüleim nem engedték, hogy a zenei tagozatra járjak, hanem normál tagozatra mentem, és onnantól kezdve folyamatosan valódi megkísértett a zene, de valójában majdnem azt mondom, hogy felnőtt fejjel 17-18 éves koromban döntöttem el, hogy én énekelni szeretnék, mégpedig egy Celine Dion dal hatására döntöttem el, és konkrétan emlékszem, hogy egy nagyon kedves barátnőmnél voltam, és hallottam egy Celine Dion számot, és azt mondtam, hogy na úristen, én énekelni szeretnék. És akkor elkezdődött ez az énekléses történet, illetve egy másik barátnő mellett az éneszenáriához, aki meghallgatott, és hát rájött arra, hogy úristen, itt valami olyan hang van, amit ő még életében nem hallott, vagy ilyen hanggal még nem találkozott. És onnantól kezdve indult el lényegében a képzésem, a hangképzés, a magánénekórák, és én kezdetben abszolút nem komoly zenére készültem, mert a komoly zene nem vonzott, hanem inkább ilyen musical, popos dolgokban gondolkodtam, de valahogy úgy alakult a kezdeti pályám, hogy az akkor énekmesterem elmondta, hogy azért azt, hogyha valaki klasszikus vagy komoly zenét tud énekelni, az egy szinttel, hogy is mondjam, nagyobb dolog, mint az, hogy elénekelsz egy popslágert, és akkor így elkezdtünk a komoly zene felé menni, és egy nagy ugrással mondanám azt, hogy az ország is lényegében úgy ismert meg, mint opera énekes, de valójában én sokkal inkább a két műfaj között mozgok, tehát a komoly zene és a könnyű zene között.
Arra emlékszel-e, hogy mikor álltál először színpadra? És hogy mivel?
Énekelni? Vagy
igen, mint énekesként, igen.
Igen, erre nagyon emlékszem, mert ez Debrecenben, én debreceni vagyok, és a debreceni vasutas musical stúdió igazgatója. Én már nem is tudom, hogy ez hogy volt, de a lényeg az, hogy valahogy megtudta, hogy én különleges hanggal rendelkezem, hogy férfi szoprán vagyok, és meghívott az egyik gálájukra, és az volt életem első fellépése, ahol a Macskák című musicalből a Memory című dalt énekeltem, és arra is emlékszem, hogy annyira izgultam, hogy egy nagyon kedves barátnőmmel a koncert előtt megittunk ketten egy üveg pezsgőt, hogy így oldjam a feszültséget. Nagyon-nagyon izgultam, és elképesztő élmény volt, mert amikor elénekeltem a dalt, akkor a közönség egy hát szerintem egy olyan 5-6 másodpercig síri csönd volt a dal után. Na most színpadon 5-6 másodperc az irgalmatlan hosszú időnek számít, úgyhogy nekem ez úgy tűnt, mintha egy 2 perces néma csönd lett volna, de hát visszanézve a felvételt, ez tényleg 5-6 másodperc lett. És utána egy olyan elementáris taps orkán jött, hogy akkor megértettem azt, megéreztem azt, hogy az emberek ezt szeretni fogják, ezt ha látják benne a munkát, meg érzik a tehetséget az emberbe, akkor szeretni fogják, úgyhogy ez volt talán a legelső énekes fellépésem.
Ma már nem izgulsz, vagy ma is izgulós vagy?
Ó, dehogy nem, hát az ember minél profi, meg minél több időt tölt el a pályán, annál nagyobb az izgalom. Például most szombaton lesz egy év után, majdnem egy év után az első koncertem Csorváson, Szent Iváné alkalmából egy egyórás koncertet adok, és hát egész héten erre skálázom a torkomat, a dalokat válogatom, és bennem van egy izgalom, mert egyrészt maximalista vagyok, másrészt pedig tőlem megszokták azt a fajta minőséget, és azokat a úgynevezett magasabb hangokat, amiket produkálni kell, tehát nem lehet megúszós koncertet csinálni, úgyhogy izgulok. Általában inkább ez úgy néz ki, hogy a koncert közvetlen mielőtt színpadra lépek, a takarásban ott már izgulok, és amikor felmegyek a színpadra, akkor az első 20-30 másodpercben valahogy így megérzem a közönséget, megérzem az aznapi energiákat, hogy ez most jó lesz, nem lesz, és utána így megnyugszom, és utána már nem izgulok, de természetesen koncert előtt én is izgulok.
Van esetleg valami szokásod, ahogy felkészülsz egy fellépésre? Van-e valami babonád? Vagy csak más nem koncentrálsz másra, csak arra, hogy mész a színpadra?
Igazság szerint én azt gondolom, hogy a művészet, az éneklés és az énekművészet is egy nagy adag, tehát bármit csinál az ember, azért, mert profinak kell lenni, és a profi előadó művészek, és ezt most sokan nem vallják be, sokan bevallják, nagyon sokszor rutinból dolgozik már az ember. Én tudom azt, hogy egy koncert előtt mennyivel kell elkezdenem skálázni, mondjuk itt most attól függ, hogy milyen dalokat éneklek, hogy most komoly zene vagy könnyű zene, tehát felkészülök a koncertre, és ha valamire felkészülsz, akkor jaj, közben itt elmegy egy motor az ablakon alatt, szóval, ha valamire felkészülsz, akkor bizonyos dolgokat már ki tudsz védeni. Természetesen mindig akadhatnak dolgok, meglepetések, de én mindig úgy állok színpadra, hogy maximálisan elmondhatom, hogy én megtettem mindent azért, hogy ma jól szóljak. Inkább úgy rutinjaim vannak, hogy a felöltözés után már akkor mit csinálok, még iszom egy kort vizet, kifújom az orromat. Igazából ilyen jól begyakorolt dolgaim vannak, de olyan babonám, hogy mit tudom én háromszor a hátam mögé köpök, vagy lekopogom a mit tudom én kiálló szögön valamit, vagy ami kiáll a színpadból szeg, vagy szög, nem tudom, hogy kell mondani. Szóval ilyenek nincsenek. Nincs kabalám. Valahogy nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretem, amit csinálok, és ilyenkor tényleg boldog vagyok. Főleg egy jól sikerült koncert után az elképesztő érzés a közönségtől érezhetően áramló szeretet és tisztelet, és ez fantasztikus.
De azért az előadó művészethez, és ahogy így beszélsz, én azt érzem, hogy fontos az önismeret.
Hát igen, hát több szempontból is fontos az önismeret. Ha most kifejezetten előadó művészről beszélünk, akkor nagyon fontos elfogadni a határaidat. Tehát tudni kell azt, hogy te miben vagy jó, miben nem vagy jó. Tudni kell azt, hogy milyen a személyiséged. Én például most már egyértelműen tudom, 10x év színpadi múltal a hátam mögött, hogy én egy lírai alkat vagyok. Tehát még a privát életben én egy nagyon nyitott, inkább vicces karakter vagyok, amit sokan nem tudnak elképzelni sem. Színpadon én egy sokkal visszafogottabb, elegánsabb lírai balkat vagyok, akinek mondjuk a lírai dalok állnak jól. Például pont a mostani koncertre felkészülés közben volt az, hogy 10x dalt viszünk, és akkor legyen már egy gyorsabb blokk is. És ugye vannak gyorsabb dalaim, saját dalok is, illetve hát feldolgozások is, és akkor így nézegettük, hogy fú, hát akkor legyen, mit tudom én, egy abba blokk, és elkezdtem gyakorolni az abba blokkot, és rájöttem, hogy nem, ez annyira nem én vagyok, megcsinálom, ha kell, de nem áll jól, és helyette azt mondtuk, hogy akkor legyen operett, mert az operettet viszont imádom, úgyhogy a gyors dalok például operett dalok lesznek, de hogy tudni kell az, hogy mire vagy képes, mi áll neked jól, mi az, amit érdemes rizikózni, megpróbálni. Ebből a szempontból igen, nagyon fontos az önismeret.
De most már nem feszegeted a... Na, szóval, érted, de nem feszegeted a határaidat. Tehát most már ezen túl vagy, nem? Vagy azért még mindig kicsit?
Nem, volt egy időszak, amikor erről én híres voltam a szakmában, akkor már ismert énekes voltam, ez 2010-11 környékén volt, amikor én bármilyen tévéműsorban mentem, bármilyen nagy koncertet adtam, akár a Műpában, akár bármilyen sebb koncert, mindig szinte ilyen őrült módon kiválasztottam egy-két nagyon-nagyon nehéz dalt, azt kigyakoroltam, de általában soha nem annyira, hogy ilyen 100%-osan biztos legyek, és így levállaltam, és elmentem, és élő tévé műsorban elénekeltem, és a zongoristám, a zenészek, a menedzsmentem mindig mondták, hogy atya úristen, Andi, te így kötéltáncot csinálj. De valahogy annyira szerettem ezt a ilyenfajta kihívást, hogy így bevállaltam. Ma már szó nem lehet ilyenről, tehát ma már csak ami, és ezt egy régi nagyok mondták nekem, de akár komoly zeneénekesek, akár klasszikus zeneénekesek, vagy a könnyű zeneénekesek, hogy figyelj, valaki 30 évig ugyanazt a programot énekelte. Na mondjuk ez sem jó, tehát nem szeretnék ilyenbe belekerülni, tehát mindig frissítem a repertoáromat, de már nem akarok mindenáron megmutatni, hogy úristen, én háromvonalas cisz, meg dét, meg éket éneklek, és hogy nem, mert sokkal inkább azt hiszem, hogy az embereket az érdekli, hogy olyan dalokat halljanak, amihez valamilyen emlék kötődik, amit ismernek, amit szeretnek, amit hozzád kötnek, és nem kell állandóan világrekordokat, meg világcsúcsokat döngetni, vagy megpróbálni megdönteni, hanem az kell, hogy én is jól érezzem magam a színpadon, és a közönség is.
Innen fogjuk folytatni, most meghallgatunk tőled egy dalt, és jövünk vissza.
Oké.
A művészeted? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészed, hanem úgy egy igazi.
Egy igaz?
Érdekel a kedvenc énekesed, színészed múltja, jelene, jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts velünk minden csütörtök este, itt a Fáklya Rádión, a Kultúra című műsorban.
Visszatértünk. Vendégem Vásári Andri, aki most csatlakozott volna. És ugye beszéltük itt a szünetben, hogy ez saját dal. De ez mikor dal?
Hát úgy saját dal, igen, hogy a részemre írták. Ezt sokan nem tudják, hogy az eddigi megjelent ötlemezen mindegyikén van legalább egy-két olyan dal, amit nekem írtak. Ez egy atya ég, hát figyelj, most megfogtatok, nem tudom mikor idal, hogy mikor készült, de azt tudom, hogy eredetileg Eurovízióra készült, de aztán valami miatt ezt nem küldtük be, és aztán egy másik dal került be az Eurovízióba 2016-ba, vagy 2007-ben, nem is tudom. Úgyhogy, és ami még érdekes, hogy ennek a dalnak a vokálja ugye úgy tűnik, mint egy kórus lenne, de valójában kettő darab nagyon-nagyon, azóta már nagyon híres, nemzetközileg is ismert magyar operaénekesnő barátnőm voltak a vokalisták, úgyhogy ez nekem egy nagyon kellemes emlék, mert emlékszem, hogy készült a dal, mennyit nevettünk. Szabó Z érte egyébként, aki ugye hát egy időben ilyen nagyon-nagyon nagy a magyar könyvzenében mindenkinek, a Tóth Gabitól a nem tudom, Anti-Fitness-tóbig mindenkinek írt zenét, úgyhogy igen, ennyit tudok erről a dalról elmondani.
Soha nem gondolkodtál azon, hogy szöveget írj, vagy dallamot írj, vagy ez inkább így ezt passzoltad úgy mindig?
Igazából a dallam is soha nem voltam annyira kreatív, hogy dallamot kitaláljak. Ha már kéne, akkor inkább szöveget írnék, de biztos vagyok benne, hogy mivel nekem nincs erre affinitásom, tehát nincs vágyam, hogy ilyesmit csináljak, biztos vagyok benne, hogy kéne mankó, tehát kéne, aki segít benne, vagy valakivel, akivel így össze tudnánk dolgozni.
Akkor menjünk vissza még egy kicsit a múltba, mert kicsit elkanyarodtunk így az időrendben. Mesélj nekem arról a bostoni kiruccanásról, a kis bostoni képzésről, hogy ott hogy kerültél ki oda, és hogy mi, meg hol, hát meg merre.
Igen, ez is nagyon érdekes történet. Én Magyarországon akkor már megnyertem egy opera versenyt, és nem történt igazából semmi a karrieremben. És akkor azt gondoltam, hogy akkor elmegyek a könnyű zene felé, és van egy világhírű egyetem Bostonban, több is, a Berklee College of Music, ami főleg ilyen jazzes, könnyű zenés történet. És oda beadtam a pályázatomat, kiküldtem az anyagomat, és mondták, hogy szeretnének meghallgatni, és hát ugye nem tudtam kiutazni, akkor nem volt pénzem, se semmi lehetőségem Amerikába. Úgyhogy kistoppoltam egy téli napon decemberben Németországba, Freiburgba, ahol meghallgattak, és azt mondták, hogy emlékszem, egy Whitney Houston dalt énekeltem, és azt mondták, hogy abszolút szeretettel várnak, de nem gondolkodom a komoly zenében. Mondtam, hogy hát végül is nem tudom, és a bostoni konzervatórium, hát kint más a rendszer, a bostoni zeneakadémia is együtt tartották a németországi meghallgatást, úgyhogy ott meghallgatott a bostoni zeneakadémiának a tanár, és azonnal ösztöndíjat ajánlott, úgyhogy így kerültem ki, és egy évet jártam kint, ami nagyon szép és jó emlék, és elképesztő élet volt kint, de egy év után azt éreztem, hogy muszáj vagyok visszajönni Európába. Én annyira európai vagyok, hogy hiányzott Európa, hiányzott ez a kultúra, és azt gondoltam, hogy talán szakmailag is többet tudok még itthon tanulni. Úgyhogy hazajöttem egy év után. Tehát nem kirúgtak, nem szüntették meg az ösztöndíjamat, semmi ilyesmi, hanem egészen én döntöttem így, hogy akkor hazajövök, és ezt abszolút nem bántam meg, de azóta is imádom Amerikát, nagyon sok barátom él kint, tartjuk a kapcsolatot, nagyon szeretem, egy fantasztikus országnak tartom, de én valahogy akkor úgy éreztem, hogy nekem még vissza kell jönnöm.
Rengeteg helyen megfordultál, de tényleg, majdhogy nem mondhatni, hogy olyan, mintha egy világsztárral beszélgetnék, sőt nem olyan, hanem...
De cuki vagy. Sok helyen énekeltem, igen, ez tény is
való. Melyik volt a legnagyobb élmény?
Hú, erre nagyon nehéz válaszolni, mert mindegyik más. Nagyon élveztem, amikor Németországban turnéztem, és nem úgy, mint, hogy is mondjam, nem akarom leszólni a magyar musical énekeseket, de ezek nem ilyen kis turnék voltak, hogy kis stadionok, vagy kis helyeken, hanem tényleg 10-12 ezer fős arénákban léptem fel, mint vendég persze, egy kinti sztárcsapatnak a vendége voltam, és elképesztő élmény volt mondjuk Hamburgban, 20x ezer ember előtt énekelni, úgyhogy felállva tapsoltak. De elképesztő élmény volt a Vatikánban énekelni. imádtam Shanghai-ban énekelni, ott a Magyar Kultúra Napján énekeltem, vagy amikor Arizonában énekeltem, Amerikában, volt egyszer egy Vadnyugat című, ugye dal, azt nagyon sokan hozzánk kötik, és Arizona Phoenix, Arizona az állam. Tehát Arizona állam az lényegében tényleg az a terület, ahol a film játszódott, tehát ezek a kopár sziklás történetek, és ott énekelni, az is egy nagyon nagy élmény volt. De egyébként nem feltétlenül csak a külföldi dolgok fontosak, mert azért itthon is emlékszem olyan koncertekre, hogy mondjuk 200 férőhelyes templomban énekeltem, vagy egy akár egy céges rendezvényen, de történt valami olyan azon a koncerten, vagy olyanok voltak az energiák, hogy én igazából nagyon-nagyon sokszor tényleg nem azt nézem, hogy most mi a helyszín, hányan fognak eljönni, hanem lehet, most például eszembe jutott, hogy voltam egyszer olyan koncerten, azt hiszem Velem községben, ahol a hegy tetején volt egy 50 fős kápolna. És ott könyvzenei koncertet kellett csinálni, karácsonyi koncertet, viszont, és hogy néztük is az akkori menedzsmenten, hogy most 50 embernek, hát jó, hát kifizetik az egy órás koncertet, hát lemegyünk. És kiderült, hogy utána, vagy ugye amikor megtudták, hogy megyek, akkor olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy nagy lettfallal kivetítették a templomon kívülre, a kápolán kívülre egy nagy lettfallal a benti koncertet, és kint ott a domb oldalakban több száz ember gyűlt össze, és itt decemberről beszélek, meg karácsony volt. Úgyhogy például ez is egy akkora élmény volt, hogy sosem fogom elfelejteni.
Mennyire nézed meg azt, hogy főleg most már, hogy mire mondasz igent? Vagy bárhova elmész, ahova elhívnak?
Hát az a tudás, hogy bárhova elmegyek, általában ez úgy történik, ugye, hogy a felkérés beérkezik a menedzsmenthez, és akkor ott azért ott kiderül, hogy ez egy milyen rendezvény, milyen településen, mit képzelnek, hogy képzelnek. Van olyan, ritkán, amikor azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem, mert mondjuk a rendezvény olyan jellegű, vagy a helyszín olyan jellegű, tudjuk, hogy az, amit én képviselek, vagy amit én csinálok a színpadon, az nem feltétlenül oda való. De ez még egyszer mondom, nem azért van, mert nekem derogálna elmenni, mit tudom én, egy bármilyen, most nem mondok semmit rendezvényre, hanem egész egyszerűen valamikor az ember tudja. Ez olyan dolog, mint hogyha te tartasz mondjuk egy vacsorát, ahol minden ételben van hús, akkor valószínű, hogy nem érdemes meghívnod egy vegetáriánus vagy egy vegánt, mert mindenki húst akar. Szóval ez kb. Ilyen.
Annyit tapasztaltál, nem gondolkodtál azon, hogy átadd a fiatalabb generációnak azt a tudást, amivel te rendelkezel?
Hú, hát ez nagyon megtisztelő feltételezés. Mostanában egyébként gondolkodom azon, hogy el kéne kezdeni tanítani. Ugye elvégeztem felnőtt fejjel a Zeneakadémiát, és most már hivatalosan is megvan a papírom arról, hogy az vagyok, ami, hogy énekművész. Valahogy azt érzem, hogy a tanítást azt én csak akkor szeretném, amikor már 100%-ban rá tudok koncentrálni a tanítványokra, hiszen ott karrierek indulhatnak el, életre szóló sérülések történhetnek, ha valami nem úgy sül el mondjuk egy meghallgatáson, vagy valami. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult és nehéz szakma, nagyon-nagyon erősnek kell lenni, ugyanakkor hiperszenzitív és érzékelynek is kell lenni. És én most jelen pillanatban azt érzem, hogy erre még nem vagyok kész. Talán amikor már úgy fogom érezni, hogy már a színpad annyira nem ad örömet, akkor el tudom képzelni, de még most nem vagyok erre kész.
Volt-e már olyan, hogy fiatal feltörekvő tehetség átküldte a hanganyagát vagy videóját, hogy hallgassd meg és mondasz róla véleményt, hogy ilyenkor mondasz valamit, vagy úgy őszintén oda csapsz, ha nem tetszik, vagy van benne valami kivetni való?
Rendszeresen kapok tényleg a fiataloktól különfajta felvételeket, vagy akár olyan fiúktól, akik azt gondolják, hogy túl ők is férfi szopránok, És ilyenkor azt gondolom, hogy ez mindig az adott szituációtól függ. Ha valaki nagyon-nagyon nem jó, tehát hallott, hogy nem jó, és mondjuk leírja, hogy 28-30 éves, akkor én általában nagyon finoman megmondom neki, hogy nézd, professzionálisan erre a pályára szerintem már nem vagy alkalmas, de ha zene fontos az életedben, akkor tartsd meg, stb. Ha valaki nagyon fiatal, de tényleg tehetséges, és hallod a hangján, hogy persze még tanulnia kell, de ott van valami, bármi, akkor én általában ezt is elmondom, és szoktam javasolni, hogy figyelj, szerintem ebbe az irányba, mert az én véleményem szerintem nem annyira klasszikus, hanem inkább mondjuk, mit tudom én, pop, vagy bár, vagy jazz, de menj el. Én nagyon örülök annak, most is felnőtt fejjel, hogyha az a kevés ember, akinek a szakmai véleményére kíváncsi vagyok, tényleg nagyon őszintén elmondja, mert csak abból lehet tanulni, hogyha őszinte véleményt kap. És én a mai napig meg szoktam kérdezni a koncertek után, vagy hát megkérdeztem eddig, amikor volt a koncertek, a stábomat, hogy akik velem jönnek, asszisztens vagy menedzser, hogy milyen volt, mennyire jött ez át, szerinted hogy hallatott, mert nagyon fontosak a visszajelzések, ezért tartom fontosnak azt, hogy őszinte legyek én is a hozzám forduló emberekkel.
Mi hozta meg neked úgy a teljes áttörést? Mikortól mondod azt, hogy megismert egy ország?
Nekem egyértelműen az RTL Klub Csillagfiatik című műsora. Előtte nekem már egyébként megjelent egy lemezem 2006-ban, ami később aranylemez lett, illetve pont akkor kezdtem el a Nemzeti Színházban is vendégként dolgozni, de a televízió az egy este alatt olyan mértékű, főleg akkor, hát akkor még ez 12 éve volt, akkor még tényleg egy darab tehetségkutató volt abban az évben, mindenki azt nézte, elképesztő figyelmet kaptunk, és hát utána én ugye döntőig jutottam, hiszen életem a második, tehát 10x hétig szombat esténként élő műsorban kellett bizonyítani, elképesztő ismertséget hozott, és hát ezért én örökké hálás leszek az RTL Klubnak.
Hát én emlékszem, kis töpörödött voltam, soha nem felejtem el, és a volt egyszer egy Vadnyugatot énekelted, amikor először hallom. Az azóta is ott ég a fülembe, meg a fejembe, meg mindenhol, azt sose felejtem el. De...
Ezzel nagyon sokan így vannak, és ez egy nagyon nagy öröm számomra, hogy ennyire még ma is emlékeznek az emberek.
Innen fogjuk folytatni, ismét meghallgatunk egy dalt, és most egy kis szünet is lesz, és aztán jövünk vissza.
Amilyen a szereped, körbe táncoltál, de sose leszek közelebb. Te a szél vagy, s miket suttogtál, hogy az éj sötét, csak szó beszéd, a mélybe így húztál. Hova fúj?
Életünk egyik legszebb pillanata, amikor rátalálunk arra a személyre, aki számunkra a mindent jelenti. Az élet egyik legszebb pillanata, amikor a te és énből mi leszünk. Esküvőre készülsz? Szeretnél egy igazán megható, érzelmes, felejthetetlen esküvőt? Szertartásvezetés, esküvőszervezés és minden, ami esküvő. www.esküvőrefel.hu.
Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze egy rántottát?
Micsoda? Majd rendelünk a Pizza Prégótól.
És az jó?
Viccelsz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max 40 perc alatt tippa.
És ide is szállítanak?
Na, 4., 15., 16. kerületbe és Csömörre bármikor. 0620 808 22 22. Már hívhatod is.
www.pizzaprégó.hu.
Sziasztok! Hajósi Péter vagyok. Ha téged is érdekelnek a földön kívüliekkel kapcsolatos konspirációs teóriák, történelmi tényekkel alátámasztva, és még mindig arra keresed a választ, hogy kik hozták létre az emberiséget, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Teremtett Valóság című könyvemet, amely valóban egy regénybe zárt valóság, amelyben 15 évnyi kutatómunkám eredménye szerepel. Küldj egy e-mailt a petya@fakyaradio.hu e-mail címre, és rendeld meg most!
Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS, az érzéket felelős. www.koncerthang.hu. Reklámot hallottunk.
Szereted a művészetet? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészed, hanem úgy egy igazi.
Egy igaz.
Érdekel a kedvenc énekesed, színészed múltja, jelene, jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts velünk minden csütörtök este, itt a Fáklya Rádión, a Kultúra című műsorban.
A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A Fáklya Rádión a Kultúra című műsort halljátok, ahol vendégem Vásári André. Ugye említetted, hogy a Nemzeti Színházban is munkálkodtál, de hogy egyébként te nem csak ott, hanem a Chicagóban is játszottál, vagy játszol, ez most így annyira nem vagyok most már így képben, de hogy erről így mesélnél, és hogy kerültél színház közelébe is. Tehát mondom, hogy te végtelenül sokoldalú vagy.
Én az első színházi darab, amivel részt vettem, az a Pesti Színházban volt. Szikora János rendezésében egy Eszterházi darabban kellett énekelnem. És hát olyan fantasztikus színészekkel, mint Hegedűs D. Géza, Vencel Vera, Gáspár, nem is Gáspár, Lukács Sándor.
Micsoda neve?
Elképesztő volt. Ezzel az első darabom utána jött a Nemzeti Színház, ahol ugye az Alföldi Robert Schiller Álmányi Szerelem című darabjában megint csak énekeltem, amit kifejezetten az én kedvem miatt, az ő ötlete volt, alakították hát zenés éneket szereppé, és hát itt is a Hollósi Frici bácsi, Básti Júli, Molnár Piroska, Kulka János, Makranci Zalán, tehát olyan emberekkel, akik tényleg ilyen elképesztően nívós és izgalmas művészek. És utána volt egy nagyobb tünet, és következett a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, ismét csak Szikora János hívott fel a Chicago című musicalre, és amikor először felhívott, akkor emlékszem, hogy így néztem bután, hogy én Chicago musicalt, mit tudok ott elénekelni, és aztán kiderült, hogy van benne egy szerep, Mary Sunshine szerepe, amit igazából egy elnézést, hogy ezt mondom, egy egyszerű könnyűzenei énekes nem tud elénekelni, mert olyan magasságok vannak benne. És az volt még az érdekes, hogy egyszer már megtalált ez a szerep, pár évvel ezelőtt, egy másik budapesti színházban, de akkor abból nem lett semmi, majd pedig most 2018-ban talán kezdtük el játszani, és hát hatalmas siker, mert ismét szó van róla, hogy visszavesszük a műsorra, illetve 2019-ben az évad legjobb zenés előadása lett országosan. És erre azért vagyok nagyon büszke, mert az országban több helyen játszott a Chicagót, de ilyen kiállításban, tehát hogy egy élő jazz big band-del, táncosokkal csak mi játszunk Székesfehérváron, úgyhogy ha ez lesz a jövő évadban, illetve szeptembertől, akkor szerintem mindenképpen érdemes eljönni megnézni. Az én szerepem egy női szerep, de úgy van megcsinálva, hogy természetesen mindenki tudja, hogy egy férfi alakítja ezt a nőt. Ez így most furcsán hangzik, el kell jönni, meg kell nézni, de szerintem nagyon jó pofa.
De azt jól tudom, hogy régen eredetileg ezt egy nagyon magas hangú férfinak írták, vagy magas hangú nőnek, vagy ez pontosan hogy is van?
Igen, ezt a 70-es években írták ezt a darabot, mégpedig ezt a szerepet már akkor is egy férfi szopránnak írták. Csak miután ez a férfi szoprán kiöregedett a színházból, utána elkezdték nők játszani, és az egész karakter így átalakult női karakter.
És akkor is lejjebb vették egy jó 4-5 hanggal.
Igen, volt olyan előadás is. Majd a 2000-es évektől kezdődött el az, hogy valahogy visszataláltak arra, hogy hát ezt férfinak írták, ebbe pont ez a jó ebben a szerepben, viszont nem tudták férfiak elénekelni, úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen komikus dolog lett belőle, hogy férfi énekel, te férfi hangon, női ruhában, és 2000, pont most, amikor én is elkezdtem, akkor volt egy nagyon érdekes szituáció, és ezt a jog tulajdonos egyébként meg is írta, hiszen a színháznak írtak egy köszönő e-mailt, hogy a New Yorki Broadway-n, a londoni West End-en és Magyarországon, hogy egyedül én, énekeljük, tehát három férfi van jelenleg a világon, aki ezt a szerepet eredeti hangfekvésben, ottóva meg van írva, énekli, és ez azért volt akkor is különleges, mert ilyen nem nagyon történt az elmúlt, nem tudom, 50 évben, hogy egyszerre három helyen is három férfi ezt el tud énekelni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog volt, nagyon örültem neki, és nagyon szerettem ezt a darabot, egy hatalmas, nekem egy nagy kihívás is, mert 7 jelenetben vagyok benne, és mind a 7 jelenetben 7 különfajta ruha, cipő, paróka, úgyhogy van, amikor olyan gyors öltözést kell csinálni, mint egy ilyen Forma 1-es futamban, tehát hogy van rá, mit tudom én, 20-30 másodperc, és 5-en rám rontanak, és az egyik képi a parókát, a másik rángatja a cipőt, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, nem egy unalmas előadás a háttérben sem.
És mi volt ebben a legnehezebb? Azért gondolom a női ruhát megszokni, meg a magas sarkút, meg ezek azért, ez nem volt egy egyszerű...
Őszinte leszek, a Starban Star után jött a felkérés, és a Starban Star, nem tudom mennyire van meg, de szélikettős műsor. Ott azért én énekeltem Zoltán Erikát, Ponti Hannát, nem is tudom, mit énekeltem még női szerint, Csepregi Évát. Tehát igazából az, hogy most magas sarkú, most itt, hogy is mondjam, szeretik ezt a férfiak eltúlozni, hogy csetlik, botlik benne az ember, hát ezt ki kell gyakorolni, ebben nincs semmi extra dolog. Bizony nekem is volt olyan a Starban Starban, hogy adás előtt, egy héttel, amikor Zoltán Erikát énekeltem, akkor minden áldott nap itthon egy ilyen 10 centis magasarkba jártam, de úgy, hogy felvettem, kiszálltam az ágyból, felvettem, és amíg nem hagytam el lakást, abban voltam. Ezt meg kell tanulni, meg kell szokni, de tény és való, hogy maga a karakter úgy csinálni, hogy az az illúzió legyen, hogy ez egy nő, de ugyanakkor az is elvárás, hogy látszódik, hogy férfi vagy. Szóval, hogy ez nem volt egyszerű, de hála Istennek fantasztikus kritikákat kaptam, úgyhogy sikerült megoldani.
Sőt, nem csak színészkedtél, hanem rendeztél is. Na hát erről is mesélj nekem.
Igen, hát ez szeretnék kiemelni az interjúban. Ez egy barokkos túlzás azért. Szóval a lényeg az, hogy felkértek arra, hogy Siófokon egy fesztivál keretén belül egy operát állítsunk színpadra. És én igazából ennek kezdetben, mint egy ilyen producer voltam, tehát hogy összeválogattam a szereplőket, a stábot, a zenészeket, stb. De időközben, aki a rendező lett volna, ő sajnos nem tudta folytatni a munkát, ezért be kellett ugrani a helyére is, de ott volt egy segítségem, a Szamai Ilona, a volt menedzserem volt lényegében az egésznek a valódi rendezője, tehát én inkább csak így asszisztáltam neki, de mint producer ott debütáltam, és közben kiderült, hogy a megrendelő mindenképpen szeretné, hogy én is színpadon legyek, Úgyhogy még egy szerepet is elénekeltem, és az is egy ilyen színház történeti dolog, mert Magyarországon Cherubinót, ez a Mozart Figaro házasságának a Cherubinója, még nem énekelte férfi, habár ez egy férfi szerep, de nagyon magas hangra van írva, szóval az ilyen szerepek megtalálnak. Úgyhogy azon az estén, mint rendező, producer és mint Cherubino is debütáltam, és megmondom őszintén, az ellenségemnek se kívánom, mert ez egy elképesztő stressz. Tehát amikor mindenki hozzád szalad mindenért, közben legyél koncentrált a színpadon is, hangilag is ott legyél, szóval ez egy nem egyszerű dolog. Aki ezt tudja csinálni, leborulok előtte.
100 felé kellett figyelni magyarul.
Igen, igen, igen. És hát tudod, mindig, amikor, ahol művészek vannak, énekesek, megzenészek, na hát ott mindig van valami botrány, valaki díváskodik, megsértődik, nem úgy van, ne az legyen, így legyen, utolsó percben elkésik, nem tudja, felrobban, leszakad, felgyullad, tehát minden volt ott, de nagyon jól sikerült, és én bízom benne, hogy még az életem folyamán lesz erre lehetőség, ha nem is egyszerre három szerepben, hanem csak az egyikben, de remélem lesz erre majd még lehetőség.
Kitől tanultál az életed során szakmailag legtöbbet?
Hú! Ó,
hát tudok még ilyen gondolkodós kérdéseket.
Én minden tanáromtól, mesteremtől tanultam technikai dolgokat. Volt olyan tanárnőm, akitől azért olyan szakmai dolgokat is, hogy egy színházban hogy illik kell viselkedni. De az élet a legjobb tanító mester, ez a szakma, ez olyan, akár mint a média is, hogy lehet bizonyos dolgokat megtanulni, de bele kell menni a médiumba is, és meg kell tanulni azt, hogy milyen az, amikor haknizol, és egy balatoni nem tudom, szabadtéri színpadon lépsz fel, szakadolod a víz, és 500 jelmez vár rég rád, de ugyanúgy, amikor egy esküvő szalomban énekelsz, ott hogy kell, mit kell, hogy kell összeállítani egy műsort, egy tévében, egy rádióinterjúban, tehát ezt gyakorolni kell, tényleg valahogy kell hozzá tehetség. Nekem nem volt olyan segítségem, aki elmondta volna, hogy figyelj, egy tévéinterjúnál erre vigyázz, hanem önmagam megtanultam.
Szerinted mitől válik valaki úgy igazán jó előadó művésszé?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Összetett dolog. Egyrészt az, hogy tehetséges legyen, az egy alapvetés. Hát az nem egy nagy kunszt, hogy tehetségesnek kell lenni. Bármilyen előadó művészről beszélünk, tehát legyen az színész, legyen az táncos, legyen az énekes. Én azt mondom, hogy nagyon nagy adagban kell valami olyan megfoghatatlan, mondjuk azt, hogy X-faktor, de ez egy nagyon olcsó átkötés lenne, egy olyan kisugárzás, ami színpadra fellép, és az emberek odafordulnak. Nekem az egyik tanárnő mondta, hogy már onnan lehet megismerni valakiről, hogy tényleg milyen előadó művész, hogy amikor bejön, és még meg sem szólal, már azt követed a szemeddel, hogy bejön. És lehet, hogy mondjuk még öt másik énekes is van a színpadon. Tehát, hogy kell egy kisugárzás, amit nem lehet megtanulni, ami azt születni kell. Ezen kívül szerintem nagyon sok meló, tehát munka, energia, alázat, és nagyon nagy adag szerencse is kell. És ez egy olyan mix, egy olyan koktél, amiből ha egyik is hiányzik, akkor nagy karriert nem lehet befutni. Tehát mindenképpen szerintem ezek kellenek. És egyébként olyan érdekes, mert a személyiséget is még hozzátenném, ami nem egyenlő azzal, hogy színpadi jelenlét vagy kisugárzás, mert nagyon sok olyan művész van, aki kezelhetetlen, elviselhetetlen, és épp ezért nem fut be karriert. Nagyon sokan nem tudják jól menedzselni magukat. Tehát, hogy tényleg egy nagyon összetett dolog, és nincs erre egy recept. Nagyon sok olyan művész ismerek, aki egyébként nem annyira tehetséges, viszont rendkívül erőszakos, nagyon jól tudja magát előadni, és ott van, és az emberek megveszik, mert látják, mert sokat látják, hallják. Én például ebben nem vagyok jó, tehát nagyon erőszakosan nyomulni én nem tudok. Én egyszerűen nem tudok. Tehát ha nem keresnek vagy hívnak valamire, akkor azt gondolom, hogy nincs rám szükség.
Mennyivel lett másabb a szakma, ugye akár a zenei, akár úgy unblock a művészi szakma azóta, mióta te elkezdted. Milyen, szerinted merre felé tendál? Most úgy fölfelé, hát, vagy lefelé, vagy szerinted most merre állunk?
Nem akarok ilyen nagyon nagy öregnek tűnni, mert hála Istennek azért még...
Nem, csak hogy már nagyon régóta benne vagy a szakmába.
Értem a kérdést. Elképesztően felgyorsult. Tehát azt viszont el tudom mondani, hogy akkor, amikor én 2009-ben elkezdtem, akkor például nem volt még Instagram, talán Facebook már volt, de szerintem Ibiz volt inkább. Nem volt ennyire felgyorsulva a dolog. Tehát nekünk ott például volt egy évünk arra, hogy mindenfajta műsorban, a Fábri Show-tól a Vacsora Csatáig, a Legyen Ön is Milliomosó, tehát elképesztő sokféle dolgot csináltak velünk, és ezáltal az emberek ugye megszerettek minket, megismertek. Ma már, amikor egy évben mondjuk 2-3 olyan műsor van, ahol tehetséget keresnek, és mondjuk 8 hétig tart egy műsor, nagyon nehéz megmaradni. És ha megnézed, hogy a mai könnyű zenében kik vannak benne, akkor nagyon sok új sztárt, vagy olyat, aki mondjuk az elmúlt 4-5 évben jött elő, nem tudsz mondani. Legalábbis most azokról beszélek, akik tényleg országosan ismertek, tehát más az, hogy a 14 évesek a YouTube-ról ismerik, de az országos ismertségről beszélek. Felgyorsult, elképesztő szerepe van a YouTube-nak, a social médiának, ezáltal azt gondolom, hogy egyébként szintén higult is, nagyon sok tehetség van, nagyon sok jó hang van, de mivel felgyorsult, és mindenki már teret kap, és mindenhol meg tud mutatkozni, ezért nehezebb is szerintem mondjuk országosan ismerté válni.
Innen fogjuk folytatni, most ismét meghallgatunk tőled egy dalt, és jöttünk vissza sajnos az utolsó etappal.
Jó. Oké. Things hang on a bony line. This word in yours and neither mine. Cause you have to be on guard. The gloom is spreading, spot the sign. How can it be alright?
A Fáki Rádiónak Kultúra című műsort halljátok, ahol vendégem Vásári André. Mik a terveid úgy az elkövetkezendő, mondjuk, nem leszek nagyon szenyor, mondjuk 5 évre?
Hú, hát pont egy ilyen kovidos időszak után szerintem nagyon-nagyon nehéz tervezni, és én erről le is szoktam. Ami én nagyon közeli terv, most szombaton lesz ugye az első koncertem, nyáron még hála Istennek lesznek koncertek. Aki egyébként érdeklődik a social médiában, a Facebookon, az Instán, a Twitteren, sőt a honlapomon is megtalálhatja, hogy hol leszek látható, mikor leszek látható. Lesz egy duett, ami Tandi Plóra nevezetű énekes hölgyel, barátnőmmel készítünk egy duettet, ami egy nagyon izgalmas projekt lesz. Ez szerintem, hát most jó kérdés, ez még idén megvalósul-e, vagy csak jövőre, ezt nem tudom. De szerintem ez meg fog valósulni. A színház az nagyon várom, hogy visszajöjjön. Illetve 2 olyan televíziós produkcióban leszek, hát az egyikre arra nem leszek nagyon büszke, de erre nem mondhatok el semmit, az egyik a TV2 lesz. Ezeket viszont csak össze lehet majd látni. Úgyhogy lesz egy-két tévés ilyen nagyobb volumenű történet is, és igazából ennyit látok az idei évre, az, hogy új lemez, az, hogy az a turné, ami pont a Covid előtt lemondódott, ilyen filmzené és nagy lirai popdalos, műzikeles turné, az mikor lesz megtartva, ha meg lesz tartva, fogalmam sincs. Én most ilyen nagyon nyitott vagyok, és pont a Covid az erre volt jó, hogy elengedjem azt az akarást, hogy előre lássam, hogy egy évvel előre lássam, mit csinálok. Úgyhogy ezek a tervek az idei évre megvannak, és meglátjuk, hogy mi valósul meg.
Én nagyon sok sikert kívánok neked úgy az elkövetkezendő időkre, meg úgy az életed végéig is, de remélem még azért fogunk beszélni, vagy meg még egy pár interjút még tudok veled csinálni, mert megtisztelő volt veled beszélni.
Nagyon köszönöm a kérdéseidet, nagyon jól éreztem magam, és én is bízom benne, hogy még fogunk találkozni, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, legszebbeket kívánom én is.
És kellemes nyarat kívánok neked, illetve a kedves hallgatóknak is jó hűsölést kívánok otthon, további szép estét, jó egészséget, vigyázzatok magatokra, hallgassatok minket jövő héten is, sziasztok!
Sziasztok!
To the start, countless days in the dark. How did we every road is cold? Fear and doubt, Roman base is the toll.
Szereted a művészetet? Van kedvenc művészed? Mármint nem életművészet, hanem úgy egy igazi.
Egy igaz.
Érdekel a kedvenc énekesed, színészed múltja, jelene, jövője? Szeretnél tanulságos interjúkat hallgatni? Akkor tarts velünk minden csütörtök este, itt a Fáklya Rádión, a Kultúra című műsorban.
A podcast létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.